Mindenkit szeretettel köszöntök, azokat is, akik a TV képernyője előtt vannak együtt velünk, és hallgatják Isten igéjét. A közelmúltban két alkalommal is egy olyan témával foglalkoztunk, amelyről elmondtam azt, hogy nem szívesen beszélünk. Szeretnénk kikerülni, de el kell mondani, hiszen a Jelenések könyvét úgy vezeti be az Úr, hogy írd meg és küld el a hét kis-ázsiai gyülekezetnek, azután pedig a többieknek is, akiket Isten egy különös üzenettel szólít meg. Eddigiek során azt láthattuk a Jelenések könyvében, hogy azok az angyalok, akik képviselik Isten üzenetét, általában egy-egy csoportot szólítanak meg, egy-egy intézményt, egy-egy olyan közösséget, amiben politikai közösséget ismertünk fel, vagy vallási közösséget. Most a mai előadás témája egészen más, más hangulatában is. Isten nem csak egyes embereket szólít meg, ezzel a néhány biblia szöveggel, a Jelenések könyve 14. fejezetéből, a 6. verstől, hanem az egész emberiséget megszólítja. Egy nagyon ünnepélyes üzenet hármast küld Isten a föld lakóinak, és ebben ezt látom a legünnepélyesebbnek. Azután természetes, ebből következik az is, hogy az üzenetnek a tartalma olyan, amit nem lehet elhagyni, amivel foglalkozni kell, amit ismerni kell, amit meg kell hallani a Föld minden lakójának, így mondja Isten igéje. Olvassuk tehát azt az üzenet részt, amivel a mai este foglalkozunk. Jelenések könyvében a 14. fejezet, 6. és 7. versét. És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtett a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ezzel a két biblia verssel foglalkozunk ma este, és ez a két vers része egy üzenet együttesnek, amelyet három angyal által jelenít meg az Úr, akik elviszik Isten üzenetét az egész földre. Azok, akik ezt a proféciai képet az 1800-as években magyarázták és felismerték benne Istennek különleges üzenetét, egy összefoglaló nevet adtak ennek az üzenetnek, és ez az összefoglaló név hármas angyal üzenet. Nem így van benne a Bibliában, hanem úgy, hogy három angyal jön, és ezek intő üzenetet hoznak. Három angyal jön, tehát a címben utal arra, hogy nem egymástól független üzenetekről van szó, hanem a három angyal üzenete teljesen egységes, összefonódik, és ezért mondjuk úgy, hogy ez az üzenet, amelyet Isten három angyal által közvetít, ez hármas angyali üzenet. Ma az első angyal üzenetével foglalkozunk. Mit jelent számunkra, mit mond Isten az első angyal üzenetében? Először nézzük magát az üzenetnek a formáját. Azt olvassuk, hogy egy angyal jön, akit János apostol lát repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, és az föld lakosainak hirdeti az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Az angyal az ég közepén repül. Így mutatja be Isten igéje, így látta János apostol. Mit jelent az, hogy az ég közepén repül? Nyilván azt, hogy mindenkinek látni kell. Egy olyan üzenetről van szó, amit mindenkinek látni és hallani kell. Ez az angyal az ég közepén repül, és hangos szóval hirdeti az üzenetet. Az ég közepén hangos szóval. Minden ember számára, ebben benne vagyunk mi is. Ha megkérdeznénk templomba járó embereket, hogy hányan hallottak már erről az üzenetről, valószínű meglepődnénk. Annak ellenére, hogy azt mondja az Úr, hogy minden embernek meg kell hallani ezt az üzenetet. Vajon akkor mi a magyarázat annak, hogy mégis nagyon kevesen ismerik ezt az üzenetet, kevesen találkoztak ezzel az üzenettel. Nézzük, hogy mit is tartalmaz az első angyal üzenete. Hármas gondolat van ebben az üzenetben, nagyon határozottan összefonódva. Az első, azt olvastuk, hogy az örökkévaló evangélium van ennél az angyalnál, az örökkévaló evangéliumot hirdeti. A másik gondolat, amit az angyal közvetít, Isten ítéletének órája. Eljött Isten ítéletének órája. Egy olyan korszakba érkeztünk, és az Isten üzenete is olyan korszakba érkezett, amiben valami történik, nem csak itt ezen a földön, hanem a mennyben is, Isten ítéletet hirdet. A harmadik gondolat ebben az üzenetben, az első angyal üzenetében, imádjátok a Teremtő Istent. Tehát az örökkévaló evangélium, azt hirdet ez az angyal, a másik üzenet, eljött Isten ítéletének órája, és a harmadik egy nagyon komoly felszólítás, imádjátok a Teremtő Istent. És itt a hangsúly, majd látni fogjuk, hogy miért a Teremtő Istenen van. Lényegében, ha valaki ezt elolvassa, akkor azt mondhatja, hogy hát ezzel már találkoztunk más összefüggésben is, mert az evangéliumot hirdetjük, az evangéliumot hirdetik minden keresztény egyházban, azután arról is prédikálnak minden egyházban, hogy Isten ítélni fog eleveneket és holtakat, azután a Teremtő Isten imádatáról is szó van. Mégis miért különleges ez az üzenet ma a mikorunkban, miért mondjuk azt, hogy egy nagyon fontos üzenet, miért kell minden embernek hallani ezt az üzenetet, miért hirdeti hangos szóval és nagy látványossággal az angyal ezt az üzenetet. Vizsgáljuk sorba ezt a három gondolatkört. Az örökkévaló evangélium. Az angyalnál az örökkévaló evangéliumban. A Szentírásban egyedül ezen a helyen van az evangélium szó ezzel a jelzős szerkezettel, hogy örökkévaló evangélium. Vajon miért? Jézus eljövetele előtt miért kell kihangsúlyozni az evangélium örökkévaló jellegét, és az, hogy ez az evangélium, amit az angyal hirdet, örökkévaló evangélium. Amikor Jézust a tanítványok megkérdezik Jeruzsálem pusztulásával, és Jézus második eljövetelével kapcsolatban, hogy mikor lesz és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, akkor ha emlékszünk rá, erről már volt szó, hogy Jézus a jelek között, amelyeket elmond a tanítványoknak, megemlíti a 24. fejezet 14. versében az evangéliumot, és azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jön el a vég. Figyeljük meg a két gondolatnak a találkozását. Az örökkévaló evangélium, amelyet minden népnek hirdet az angyal, és a Jézus kijelentése, hogy ez az evangélium hirdettetik az egész világon minden népnek. Ugyanarról az evangéliumról van szó. Ugyanarról az evangéliumról, amelynek a tartalma egy is ugyanaz. Vajon miért kell akkor hangsúlyozni, hogy az örökkévaló evangélium is, ez az evangélium hirdetetik Jézus eljövetele előtt minden népnek? Csak egy gondolatra szeretnék utalni. Pál apostolnak a galáciai gyülekezetekhez írott leveléből. Még akkor nagyon új volt a kereszténység. Még akkor nagyon új volt az evangélium. Akkor ismerték meg az evangéliumot. A tanítványok elindultak, hogy Jézus szavai szerint hirdessék az egész világon bizonyságul Isten országának evangéliumát. És nagyon rövid idő alatt történik valami, vagy történnek valamik, amik Pál apostolnak a figyelmét odairányítják egy szükségletre, amellyel foglalkozni kell a gyülekezetek életében. A Galácia beliekhez írott levél első fejezetében, az 5 versben egy nagyon szép bevezetést alkalmaz Pál apostol, talán többet, mint más gyülekezeteknél, és talán azért, mert egy nagyon kemény üzenetet mond ennek a gyülekezetnek. Ugye, hogyha valakivel levelezünk, és meg akarunk írni valami nagyon, nagyon kemény, nehéz dolgot, akkor megpróbáljuk először udvariasan rávezetni. Nemrégen kaptam valakitől egy levelet, aki 42 éves keservével, problémájával keresett fel, és a levélnek a nagy része udvarias bevezetés. Visszaemlékszik a régi időkre, csupa szépet ír, majd a levelének a végén mondja el az ő keserűségét. Pál apostol a közepébe vág, rögtön a levél elején. És hogyan hangzik ez? Csodálkozom, mondja a gyülekezetnek, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelm által elhívott, így hamar más evangéliumra hajoltok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Mit mond Pál apostol a gyülekezetnek? Csodálkozom, hogy olyan hamar, nem régen ismertétek meg az evangéliumot, és olyan hamar más evangéliumra hajoltok. És rögtön hozzáteszi, hogy holott nincs más. Hogy van az, hogy nincs más evangélium, mégis a gyülekezet más evangéliumra hajolt? Azt mondja az apostol, hogy vannak, akik zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Hogyan történik ez? És először Pál apostol egy nagyon meglepő dolgot mond. Így folytatja, de ha szinte mi, avagy mennyből jövő angyal hirdetne néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. El tudjuk képzelni, hogy jön egy angyal valami hamis üzenettel? Pál apostol azt mondja, hogy ha mi vagy mennyből jövő angyal jönne, ebben benne van az, hogy testvéreim, ha egyszer én valami mással jönnék közétek, eltérő üzenetet mondanék nektek, küldjetek ki, ne fogadjatok, legyen átok, amit mondok. Nagyon kemény dolog. A apostol időkben így kellett bánni a hamis tanítókkal, mert az evangélium tisztaságáról volt szó, Isten igazságának tisztaságáról volt szó, és nagyon keményen kellett fellépni a hamis tanítókkal szemben. Erre tanítja Pál apostol a gyülekezetet. Ha egyszer én vagy apostoltársaim, vagy egy mennyből jövő angyal jönne, ne higgyétek. Feltettem azt a kérdést, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy angyal jön, és valami új dolgot hirdet. Mit mond Jézus? Máté evangélium a 24. fejezetében, 24. versben. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehet a választottakat is. És a csodáknak, a jeleknek, a hamisítványoknak, a csalásnak a csúcspontja mi lesz? Mi? Amikor Jézus képében jelenik meg Sátán. Amikor Krisztust fogja utánozni. Mit csinálunk akkor, ha Sátán megjelenik csodálatos pompában, csodálatos dekorációval, és kedves szavakkal azt mondja, hogy kedves híveim, gyermekeim, most már nem ezt kell tenni, hanem korrigáltam dolgokat. Vajon lesz-e bátorságunk azt mondani, távozz tőlem, Sátán? De ez meg fog történni. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehető a választottakat is. Nemrégen foglalkoztunk Jelenések könyve 17. fejezetével. Kiről van ott szó abban a fejezetben? Egy olyan vallási hatalomról, amelyik mivel téveszti meg az embereket? Csodálatos látványossággal. Bíborba, básonyba öltözötten jelenik meg az emberek előtt, és aranypohárban mit kínál? Az utálatosságokat. És mire vezeti az embereket? A paráznaságra, lelki paráznaságra, az Istentől való elhajlásra. De azt a kérdést tette fel valaki, hogy hogyan tudja Sátán ezt megcsinálni, elhitetni az embereket. Vajon az emberek nem ismerik fel a hamisságot, amikor annyira világos? Talán még van, aki emlékszik arra, hogy milyen igéket idéztem, hogy János evangélium a 3. fejezetéből, hogy az igazi világosság, Jézus már eljött, de az emberek mit szerettek jobban? A sötétséget. Az emberek jobban szerették a sötétséget. Miért? Mert az jobban esik nagyon sokszor az embernek. Visszatérve az evangéliumhoz. Az örökkévaló evangélium. De először is nézzük, mi az evangélium. Az evangélium a Jézus Krisztusban és a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló üzenet. Ez az örökkévaló evangélium. A Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Ez az örökkévaló evangélium. És Pál apostol azt mondja a galáciai gyülekezetnek, csodálom, hogy ettől az evangéliumtól olyan hamar elhajoltatok. Vajon mit gondolunk, ha Pál apostol ma itt lenne, és látná gyülekezetek, egyházak, közösségek, vallási közösségek életét, nem volna esetleg egyes alkalmakkor hasonló feddése, intése a gyülekezet számára, mint ahogy megintette a galáciai gyülekezetet? Vajon mit mondana Pál apostol egy-egy olyan gyülekezetben, ahol az örökkévaló evangéliumot egy kicsit elferdítik? Van ilyen? Csak egyet szeretnék említeni. 1973-ban Bangkokban volt egy világmissziói konferencia, amelyben az evangéliumot teljesen gazdasági és politikai kategóriákba helyezték. Érdekes, hogy még annak a idején, hogy ez még a másik rendszerben volt, Pimen moszkvai pátriárka is azt jelentette ki, hogy a Krisztusban való üdvösség elnyerésének lehetősége teljesen hiányzott. Úgy definiáltánk az evangéliumot, hogy az embernek az emberrel szembeni kizsákmányolás elleni fellépés, a szociális problémák megoldása, vagyis lekicsinyítve az éhez ember számára az evangélium az, hogyha adok egy darab kenyeret. Mindez nagyon szép, de az evangélium nem gazdasági kategória, nem politikai kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről szóló örömüzenet. Ha ez hiányzik, akkor az már nem evangélium, az valami más evangélium. Nem tudom, ha Pál apostol ott lett volna 1973-ban Bangkokban, ezen a konferencián mit mondott volna. Lett volna nagyon kemény üzenete az a tisztes vallási vezetőkből álló konferencián. De azt mondja Pál apostol, ha mennyből jövő angyal hirdetni és mást ezen kívül, ne higgyetek. Ez az egyik korunknak szóló üzenet, az örökkévaló evangélium, és a legidőszerűbb üzenet. Gondoljuk csak át, hogyha megpróbálnánk a bangkoki gondolatot átvenni, és annak alapján megoldani az emberiség problémáját, akkor ma miről beszélnének, vagy miről beszélnénk. A egyik újság címlapján olvastam, a világ egyik fele éhezik, a másik nem alszik. Ugye mennyire találó? De mióta keresik a megoldást? A álmatlanság ellen a pirulánkat tudjánk felhozni, aztán egyre többet szed az ember, és egyre kevesebbet tud aludni. A másik pedig az éhség ellen. A közelmúltban az ENSZ hozott egy határozatot, hogy azt hiszem 2015-ig igyekeznek az éhező emberek számát felére csökkenteni. De mi van a másik felével, aki éhen hal? Nem ez az evangélium. És az egyik évben elfogyasztják az emberek a segélyt, másik évben már éheznek újból. Úgy látszik, hogy az emberiség hiába próbálja megoldani ezeket a problémákat. Nem sikerül. Az embereknek, az emberiségnek az örökkévaló evangéliumra van szükség. A Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről szóló evangélium az, amely minden problémát megoldhatna ezen a földön. A másik üzenet, az első angyal üzenet csokorban eljött az ő ítéletének órája. Azt az időt jelzi, amikor elkezdődik, vagy elkezdődött a mennyben egy ítélet folyamat. Ahhoz, hogy a mennyei ítéletet megértsük, szükség van arra, hogy visszamenjünk egy kicsit az Ószövetségbe, és megvizsgáljuk az Ószövetség legnagyobb ünnepét, az Ószövetség legdrámaibb ünnepét, és ez az engesztelés napja volt. Évenként egyszer volt ez a nap. Ennek a napnak az volt a lényege, hogy ezen a napon mehetett be a főpap évente egyszer a szentek szentjébe, közben járna a nép bűneiért, és jelképesen ezen a napon ott a szentek szentjében dőlt el mindenkinek a sorsa, és itt ezen a napon a főpap engesztelése által lett megbocsátva az egész évben felhalmozódott bűnöknek a sokasága. Ez a nap rendkívül komoly volt. Ha azt olvassuk Mózes harmadik könyvében, ezzel kapcsolatban ezt mondja az Úr, ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. Vagyis ezen a napon bűnbánatot kellett tartani mindenkinek. Ezen a napon, ha nem vette komolyan az üdvösségét, akkor meg kellett halnia. Ezt mondja az Úr, írtassék ki az ő népe közül. Aki nem bánta meg a bűnét ezen a napon, azt megkövezték. Tudjuk azt is viszont, hogy a minden ószövetségi áldozati rendtartásnak a jelentősége előremutatott a mennyei templom szolgálatra. És az engesztelés napi ünnepnek is van egy mennyei valósága. Amiről ezt írja a zsidókhoz írott levélben az apostol. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ül le. Nem tudom, hogy kik azok, akik lélekben erre a napra gyakran gondolnak a mindennap élet küzdelmeiben. Vajon tudják olyan komolyan venni ennek a napnak a jelentőségét, mint ahogy komolyan vette Izrael népe. Azt figyelték, hogy mikor jön ki a főpap a szentek szentjéből. Ha a mennyei szolgálatra gondolunk, akkor azt kell tudnunk, hogy ott is folyik egy szolgálat, érettünk. És amikor ott befejeződik az engesztelés munkája, szolgálata, akkor Jézus kijön a szentek szentjéből, és kimondatik az, amit Jelenések könyve 22. fejezetében olvasunk, aki szent, szenteltessék meg, aki fertelmes, legyen fertelmes, ezután is. Mint ahogy az Ószövetségben nem tudták, hogy a főpap mikor jön ki a szentek szentjéből, ugyanúgy nem tudjuk azt, hogy Jézus mikor fejezi be az ő mennyei főpapi szolgálatát. És ami fájdalmas, hogy ezzel nagyon keveset is foglalkozunk. Figyeljük csak meg, hogy az egyházak ünnepi rendjében Ott van karácsony, a legnagyobb ünnep, Jézus testet öltítéséről való megemlékezés. Azután nagy ünnep a húsvét, és húsvét előtt melyik ünnep? Hát Jézus keresztre feszítésének ünnepe. Három nagy ünnep, utána még a pünkösd, amelyekről megemlékezik a kereszténység, de hol van az engesztelés napjáról való megemlékezés? Pedig abban az időben vagyunk, és ezt onnan tudjuk. Dániel proféta könyvében olvastuk már, hogy akkor, amikor az Úr előre vetített egy bizonyos proféciai láncsort Dániel előtt, a 8. és 9. fejezetben, amelyben fel lehetett ismerni Jézus születését, Jézus földi szolgálatát tévedhetetlenül, amelyet mégis félretettek, és ahogy akkor meg volt jelölve Jézus szolgálatának több fontosabb állomása, ugyanúgy ez a profécia előre vetítette Jézusnak a mennyei szenté szolgálatát is. A 19. században ismerték fel ennek a proféciának a jelentőségét, és arra felismerése jutottak, hogy Dániel könyve 8. fejezet 14. versének alapján 2300 éves proféciának a végén, ami 1844-re mutat, kell bemenni Jézusnak a mennyei szentek szentjébe. Ekkor kezdődik meg Jézus főpapi szolgálata. És 1844-ben volt egy nép, egy közösség, amelyik vállalta ezt a proféciát, sőt, erre a proféciára építette fel az ő küldetését. Ez vált a küldetésének az igazolásává. Ami azt jelenti, hogy 1844 óta vizsgálat ítélet idejében élünk. Abban az időben, amelyről az első angyal bejelenti, hogy eljött az ő ítéletének órája. Akár hisszük, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem. Ahogy az Ószövetségben a főpap a Szentek Szentjében ezen a napon döntő jelentőségi szolgálatot végzett, ugyanúgy 1844 óta Jézus a mennyei Szentek Szentjében végzi ezt a szolgálatot, amely akkor ér véget, amikor Jézus befejezi ezt a szolgálatot, és ezzel kimondatik az, amit az előbb már idéztem, aki szent, szenteltessék meg ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Ez az angyalnak a második üzenet, illetve az angyali üzenet második gondolata. A harmadik, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, aki teremtette a vizeket, teremtett mindent. Miért olyan fontos üzenet ez? Hisz nem volt ez teljesen egyértelmű az egyház vagy egyházak életében? Ez megint egy különös jelentőséggel bíró üzenet. Így is mondhatnánk, hogy egy 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott üzenet, amelyben Isten választad egy közel 2000 évvel később felvetődő problémára. Isten előre válaszol az ember kérdéseire. Előre válaszol az ember kételjeire. Míg az ember részéről el sem hangzott egy kérdés, Istennél már megvan erre a válasz, és ez a helyzet a teremtés gondolatával kapcsolatban. Imádjátok a Teremtőt. Ugye tudjuk, hogy a középkorban nem volt probléma az, hogy higgyenek az emberek a Teremtő Istenben és a teremtésben. Ha valaki a Teremtő Isten imádatát kétségbe vonta, vagy magát a teremtés tényét, akkor ez simán a mágiára vezetett. És mi a helyzet ma? Egy világhírű angol tudóstól, Nobel-díjas tudóstól, kémikustól idézek, a neve George Wald. Amikor a földi élet eredetéről van szó, csupán két lehetőség kínálkozik. A teremtés, vagy a spontán keletkezés, az evolúció. Nincs harmadik út. És most jön az emberi, a tudományos nézet. A spontán keletkezés 100 évvel ezelőtt megcáfolták, Pasteurre utal. De ez csak egyetlen más végkövetkeztetéshez vezet bennünket, a természet feletti teremtéshez. Ezt viszont filozófiai okokból nem tudjuk elfogadni. Ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent. Azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Ugye ezt nevezik tudományos bizonyítéknak. Amikor a maga tudós elmondja azt, hogy a teremtés tanítását nem tudjuk elhinni filozófiai okokból, nincs más akkor, hogy elhiggyük azt, ami lehetetlen. Mármint az evolúció. Ki mondja azt, hogy lehetetlen, de hát nincs más, amit elhiggyünk. Vagy a teremtés, vagy az evolúciót. És elhiggyük azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Itt ismét szeretnék visszautalni János evangéliumára. Hogy az emberek inkább mit szeretnek? A sötétséget, mint a világosságot. Inkább szívesebben elfogadják a hihetetlent, mint Isten igazságát. Mert ha elfogadjuk Istent, mint teremtőt, akkor ezzel más is jár. Imádjátok. Jár az Isten imádat, az Istennek való engedelmesség. Itt a teremtéssel kapcsolatban egy különös, így mondhatnám, fejlődési folyamatot láthatunk az evolúcióval kapcsolatban. A 18. században betört a vallás területére a deizmus és a panteizmus. A deistánk azok nem tagadták Istent, hittek egy teremtő Istenben, de egy olyan Istenben, aki megteremtette az életet, az egysejtűt, azután útjára engedte, és innen jön az evolúció. Innen már jön a fejlődés. A panteisták azt tanítják, hogy Isten benne van a természetben, a fűben, fában, az élő világban és az élettelen világban. Ezután, a deizmus és a panteizmus után jön az adventizmus, 1840-es években felismerik a hármas angyal üzenetet, és a hármas angyal üzenetet teszik az ő küldetésük alapjává és igazolásául, ezt az üzenetet alkalmazzák, és ők hirdetik a Teremtő Isten imádatát. Nagyon különös dolog, hogy 1840 2.43-ban elkezdik hirdetni a Teremtőisten imádatát az első angyali üzenetben, és 1859-ben Darwin előáll a Fajok eredete című könyvével. Isten itt is megelőzi az üzenetével, a válaszával az embert. És úgy, utána mi történik? Megindul egy harc. A katolikus egyházon belül is megindul egy küzdelem. Egymás után jönnek olyan teológusok, akik elkezdenek kacérkodni az evolúció gondolatában. Egyik ilyen neves személyiség, Teilhard de Chardin, francia paleontológus, őslénytankutató, aki 1881-től 1955-ig élt, az egyház megpróbálta őt semlegesíteni azzal, hogy Kínába küldte misszionáriusnak, azután az Egyesült Államokba küldték, de Teilhard de Chardin műveit indexre tették, tiltott könyvek, tiltott tanítás volt az, amit ő írt a teremtésről, illetve a fejlődésről. Az egyházon belül megindul egy küzdelem. A II. Vatikáni zsinaton már áttöri a frontot az evolúció gondolata, és nem sokkal később lépnek fel teológusok, akik egyértelműen képviselik az evolúciót. Hadd idézzem a legnevesebbet. 1996. október 24-én II. János Pál pápa megalapozottnak tekinti a darwini evolúció tanát. És figyeljünk meg egy mondatot. A lélek jól lehet isteni eredetű, de a test a majomtól, mint közös őstől származik. Ezért a középkorban mágia, simán mágia lett volna. De ami különös, nem csak most a evolúciónak és a teremtésnek a szembeállítása. A lélek jól lehet isteni eredetű, de a test a majomtól, mint közös őstől származik. És itt fel kell tenni néhány kérdést. Hogy a majom ember fejlődésének melyik fokától, melyik pillanatban válik azzá, hogy felelős az ő cselekedeteiért. Mert nyilván, mint majom, nem felelt az ő cselekedeteiért. Nem lehetett felelősségre vonni. De ha van egy fejlődés, amelynek során vagy amikor lejön a fáról, vagy amikor megborotválkozik, vagy nem tudom mi, és akkor attól kezdve felelősségre vonható a gyűlöletért, az irigységért, a gyilkosságért, és minden bűnért. Hol van ez a pillanat, amikor ki lehet mondani, hogy innen a majomból emberré lett lény felelős? Vagy hogyan változott át a lélek isteni eredetűvé a majom lelke? Sok kérdést lehetne még feltenni, de még egyet, hogy mikor lépett be a megváltás a majom életébe, majom ember életébe, a megváltás. A megváltás örömüzenete, az örökkévaló evangélium mikor volt érthetővé számára? Vagy lehet úgy, hogy egy ember felelősségre vonható, az ő mai tetteiért, a tegnapiért, nem? Ugye, ha Isten üzenetével, Isten igazságával szembe kerül az ember, akkor egymás után jönnek a megválaszolatlan kérdések. Kérdések, amelyekre nincs válasz. A válasz az, amit George Wald mondott. Inkább hisszük a hihetetlent. Mit is mond Isten a 21. század emberének a Jelenések könyve 14. fejezetében az első angyal által, az első angyal üzenete által? A boldog örömhírt, az örökkévaló evangéliumot. Fogadjuk el az örökkévaló evangéliumot, amit Isten kínál, ami nem politikai kategória, nem gazdasági kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Azután éljünk abban a tudatban, hogy folyik az ítélet. És amikor ez az ítélet lezárul, akkor mindenki marad abban az állapotban, amelyben volt addig, amikor majd számot kell adni tetteiről Isten előtt. Eljött az ítéletének órája. És a harmadik üzenet, féljük a Teremtő Istent. Adjunk hálát, dicsőítsük életünkkel a Teremtő Istent, hogy olyan nagyján tette az embert, hogy képmására formálta az embert, hogy az embert kiemelte a sárból, az élettelen anyagból, és belehelyezte egy csodálatos élővilágba, mint a teremtés koronáját. Adjunk hálát a mindenható Istennek ezekért az üzenetekért, az ő kegyelme által. Amen. Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy most is megkerestél bennünket a te áldott ígéd által, megszólítottál, hogy fogadjuk el tőled azt az örökkévaló evangéliumot, amely a Jézus Krisztus általi üdvösséget hirdeti számunkra. És jöjjünk annak tudatában, hogy a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és amikor ez a szolgálat befejeződik, akkor mindannyiunk sorsa örökre eldőlt. Urunk, azt is kérjük tőled, segíts nékünk abban, hogy abban a tudatban éljünk, hogy te teremtettél bennünket, és a mi életünkkel az a célod, hogy dicsőítsünk, magasztaljunk, és örvendjünk azoknak a lehetőségeknek, amelyeket a teremtett világ által nyújtasz számunkra. Urunk, arra kérünk, fogadj el mindannyiunkat, segíts, hogy meg tudjuk érteni szent akaratodat, segíts bennünket abban, hogy alázatos gyermeki szívvel hajtsuk meg fejünket a te üzeneted előtt, és engedjük, hogy általa formál irányítsad a mi életünket. Segíts, hogy egyre jobban megértsük tervedet, szándékodat, amelyet életünkben kívánsz megvalósítani, és segíts nékünk úgy élnünk, hogy amikor befejezed ezen a földön a te munkádat, és eljössz dicsőségben az égi angyalok seregével, akkor elmehessünk te veled a te országodba. Add meg nékünk ezt az Úr Jézus érdeme által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.